57. levél, 1894, Olsennek címzett levél. Az 1888-as anyagok harmadik kötetének fejezetei teljes terjedelmükben elolvashatók és hanganyagként meghallgathatók az 1888 Minneapolis telefonos applikáción, valamint az Adventizmus meglázása Spotify csatornán. Granville, 1894. június 10. Kedves Olsen testvér! Nagyon nyugtalanít Willi helyzete. Túl sok teher nehezedik rá. El kell készítenie azokat az anyagokat, amelyeket Amerikába és Ausztrália különböző misszió területeire kell küldeni. Tanácsot kell adnia a külföldi munkával kapcsolatban. Tanácsot kell adnia az itteni fontos tevékenységekkel kapcsolatban. Késő éjszakáig bizottsági üléseken kell részt vennie. Kénytelen elhanyagolni az írásait, majd éjfélig fennmaradni, gépelni, miközben a munka állandóan és sürgetően nehezedik rá. Nos, ha azt szeretnéd, hogy Isten ügyében megmaradjon, kérlek, küldj neki egy embert, aki segít neki. Ha az Isten ügye ezt nem tudja lehetővé tenni, akkor anyaként kérni fogom őt, hogy határozottan változtasson a munkamódszerén. Sokkal kevesebbet kell végeznie, de ő nem gondol önmagára. Most olyan állapotban van, amely nagyon megrémít engem. Az agya túlterhelt. Úgy gondolom, ha készségesebb lettél volna kifejezni a megbecsülésedet munkája iránt, amelyet tudom, hogy megérdemel, az semmiképpen nem tette volna őt öntelté, és semmi kárt nem okozott volna neki. Nem hagyja el ajkát egyetlen elégedetlen szó, sem emberrel, sem dologgal szemben. Egész lelkét Isten munkájának szenteli. De tudom, hogy nem folytathatja úgy, ahogyan eddig tette. Kimondhatatlanul szenvedek emiatt a helyzet miatt. A legkellemetlenebb helyzetbe fogja hozni magát azért, hogy segítsen valakinek, akiről azt gondolja, hogy segítségre szorul. Amikor látom, hogy önző, megszenteletlen emberekkel társulsz, akiknek útja Isten folyamatos rosszallása alatt áll. Úgy érzem, hogy te magad is veszélyben vagy, hogy befolyásuk alá kerülsz, és olyan döntéseket hozol, amelyeket Isten nem szeretne, hogy meghozz. Nem merem Willinek elmondani, amit neked írtam. Starr testvér és felesége Queenslandbe mentek, hogy megnyissák ott a misszió területet. Starr testvér elkísér minket Afrikába, de én nem szándékozom elhagyni ezt a területet, még világosabban nem látom magam előtt az utat. Willinek túl kevés ideje volt, hogy segítsen a könyvemmel. Néhány napja egy-egy órát szánt arra, hogy meghallgassa néhány fejezet felolvasását a Jézus élete című könyvből. De mivel még nem tudtam semmi újat írni, nincs sok tennivalója ebben a tekintetben. A gyülekezetek segítségért kiáltanak. Sok látogatást kell tennem, és sok személyes bizonságtételt kell írnom. Nem merem elhanyagolni ezt a munkát, és hagyni, hogy férfiak és nők becsapják magukat, azt gondolva magukról, hogy igazak, holott én tudom, hogy tévednek. Ha valamilyen baleset érné őket, és bűneikben hallnának meg, úgy érezném, hogy lelkük vére rám tapadna. Június 15. A legutóbbi postával kapott levelekből és beszámolókból látom, hogy Willi fizetését csökkentették. Ha Amerikában lenne a családjával, ez nem lenne következetlen döntés. De ausztráliai és új-zélandi látogatásodnak bizonyára meg kellett volna értetnie veled a helyzetet, hogy a korlátozott anyagi eszközök milyen nehézségeket okoznak a vezető beosztású munkásokra, ami messze meghalad mindent, ami Amerikában egyáltalán lehetséges. Itt folyamatosan pénzre van szükség a munka különböző ágazatainak fenntartására, és szükséges, hogy adományokkal támogassuk azokat a vállalkozásokat, amelyek pénzt igényelnek. Azok, akik családjukkal együtt maradnak Amerikában, és intézményeinkben töltenek be állást, sokkal könnyebben boldogulnak jóval kisebb fizetésből is, mint azok, akiket olyan területeken hívnak munkára, mint amilyeneken mi most dolgozunk. Azoknak, akik ezeken az új és rászoruló területeken dolgoznak, rendelkezniük kell eszközökkel a munka megkezdéséhez. Különben azt kell majd látniuk, hogy a munka elakad, és tehetetlennek érzik magukat, amikor a helyzet javításáról lesz szó. Tudom, miről beszélek, mert munkánk nagy részében évek óta úttörők vagyunk. Nincs egyetlen lélek sem, akitől a nehéz időkben bármelyikünk akár csak egy dollárt is várhatna a helyzet enyhítésére. Mind Melbourne-ben, mind Sydney-ben üres a kincstár. Két havi számlánk rendezetlen maradt az élelmiszerboltban, és amióta ezen a helyen vagyunk, folyamatosan a pénzügyi problémát vizsgáljuk. Nem látod, milyen helyzetben van Willy? Amellett, hogy eltart egy családot Battle Creekben, fizeti a lakbérét és az ellátását, valamint fedezi az itt felmerülő egyéb kiadásokat, így nem marad semmi tartaléka, amelyet felhasználhatna. Pedig ez elengedhetetlen lenne a munka különböző ágazataiban. Így folyamatos anyagi nehézségben van. Amerikában kölcsön kellett felvennie a háza megvásárlásához, és még mindig fizeti rá a törlesztést és a kamatot. A vezetői tisztség, amelyet betölt, szükségessé teszi, hogy példát mutasson a különböző munkák támogatásában. A sok pénzbeli igény arra késztette őt, hogy 1200 dollárt kérjen tőlem kölcsön, amit meg is adtam neki. Ezen felül 1200 dollárt én is kölcsön kaptam, és megígértem, hogy visszafizetem, amikor kérni fogják. Ennek a pénznek minden egyes dollárját a munkára fordítottam, így láthatod, hogy ez több, mint az egyéves fizetésem. Tudod, hogy az elmúlt évben kapott teljes fizetésemet annak a teleknek a megvásárlására adtam, amelyen az iskola fel fog épülni. Egy szót sem szóltam azért, hogy a fizetésemből levontatok heti 2 dollárt. Ez csak néhány olyan lehetőségtől foszt meg, hogy az Isten ügyére adakoznék, amint látom, hogy nagy szükség van rá. Így ebben korlátoz engem. Mégis szeretném, ha gondosan megvizsgálnád a munkások helyzetét, és látnád, hogy kik azok a férfiak, akiknek folyamatosan a pénzüket kell felhasználniuk a munka érdekében és új területek megnyitására, és akik semmilyen önző megfontolásból nem tartják vissza a javaikat. Bátorító, hogy az ilyen emberek nem válnak önzővé. Willy se fog önzővé válni semmilyen körülmények között sem. De tudom, mennyire gyötri és nyugtalanítja az, hogy meg van kötve a keze, és nem adakozhat. Amikor először Granville-be jöttem, 50 dollárt kellett kölcsönkérnem Hugges testvérnőtől, és most visszakéri a pénzt, de nem tudom visszaadni, amíg pénzhez nem jutok. Nagy költséggel járt, hogy minden holminkkal együtt Melbourne-ből ide költöztünk. De Willy adakozni fog, és elmarad a kifizetésekkel, és nekem kell majd a saját pénzemmel hozzájárulni családja fenntartásához, mert ő ezt nem tudja megtenni, amíg ennyi más kiadása van. Amerikában kisebb fizetésekből is meg tudtunk volna élni, mint amekkorára itt szükségünk van. Így tisztességes, hogy pontosan tud, hogyan állnak a dolgok. Azért írom ezt, hogy a vezetők tudomására hozhasd a valós állapotot, mert abban a tisztségben, amelyben vagy, kiváltságod és kötelességed ezt megtenni. Amint szerzek némi pénzt, aminek néhány napon belül meg kell érkeznie, $50 fektetek be a Seven Hills-en épülő kis gyülekezetbe. Jelenleg 20-an tartják a szombatot. A szülők a gyermekekkel együtt körülbelül 40-en vannak. Amikor a sátort lebontják, nincs helyük, ahol összejöhetnének Isten tiszteletre. Csodálatos emberek, de túl szegények ahhoz, hogy többet tehessenek. Megteszik, amit tudnak, és nekünk segítenünk kell őket. Most látom, milyen fontosak voltak az Úrtól kapott figyelmeztetések, hogy ne adjuk ki kezünkből azokat az eszközöket, amelyekről Isten azt kívánta, hogy mi kezeljük. Mert férjemmel együtt olyan eszközökké akart tenni, akik által az igazság zászlaja sok helyen felemelkedhet. Willy apja helyét tölti be. Láttam, hogy a mi munkánk olyan jellegű, hogy nem szabad függenünk sem testvéreinktől, sem valamely intézménytől, sem ember vagy embercsoport döntéseitől. Mert ha ők nincsenek megszentelve, akkor ellene fognak állni Isten munkájának. Láttam, hogy az Úr különleges munkát bízott ránk. Olyan emberek, akiket nem Isten tanított, akik nem álltak az ő lelkének befolyása alatt, tisztánlátás hiányában bizalmi állásokba lettek elhelyezve, ahonnan befolyásuk irányító hatalommá válik, és sok döntés születik, amelyek rossz irányba viszik a dolgokat. Nem csak a munkát veszélyeztetik azok az emberek, akik nem hajlandók engedelmeskedni Isten parancsolatainak és elfogadni azokat, hanem még közülünk is egyesek, akikkel részt vettünk a munka tervezésében és végrehajtásában, nem álltak szoros kapcsolatban Istennel. Mégis ezeknek az embereknek az ítélő képességét megbízhatónak tekintették. Ha képesek lettek volna megkülönböztetni a szent dolgokat a közönségestől, akkor Istennek szentelték volna talentumaikat és képességeiket, és üzletemberi adottságaikat szent megbízatásként használták volna fel. Csak hogy ők soha nem tértek meg, és nem teszik Istent a félelmük és bizalmuk tárgyává. Mégis döntéseik megkötnek vagy feloldanak Isten munkájában, mintha megszenteltek lennének a Szentlélek által. Férjem halála óta ismételten olyan figyelmeztetéseket kaptam, mint ezek. Óvakodj a magas pozícióban lévő emberektől. Ne helyezd magad emberek hatalma vagy irányítása alá, mert egyesek nem értik, hogyan munkálkodik Isten. Neked nem szabad megkötözve lenned olyan határozatok által, amelyek meghozatalával nyomást gyakorolnak rád. Túl gyakran az önzés fogja irányítani az emberek gondolkodását és ítélőképességét. Világos bizonyságtételeket adok, amelyeket el kell mondanod. De azok az emberek, akik nem ismerik Istent és az ő lelkének megszentelését, félrevezetik a többieket. Nem fogadják el az igazság bizonyságtételeit, sem a feddést. Féltékenységet fognak táplálni. Irítségből, Isten lelkével szembeni ellenállásból hallgatni fognak Sátán sugallataira, és megnehezítik azt a munkát, amelyet rád bíztam. Olyan helyzetbe állítottalak, hogy befolyással és eszközökkel rendelkezz, hogy erősítsed az én munkámat, előmozdítsd országom érdekeit, és ne akadályozzon azok ítélete és döntései, akik nem teszik tanulmányuk tárgyává Isten gondolatainak és akaratának megismerését. Az Úr megmutatta nekem, hogy te, kedves testvérem, időnként megengedted, hogy olyan emberek ítélete, akiket nem Isten lelke irányít, arra indítson téged, hogy olyan terveket és javaslatokat támogass, amelyek nem tetszettek Istennek. Egyes tanácskozásatokkal kapcsolatban az Úr szava újra és újra feltárta előttem azokat a rossz dolgokat, amelyeket ki kell javítani. De ha láttad is a rosszat, nem mertél szilárdan és bátran kiállni a helyes dolgok mellett. Az a veszély fenyeget, hogy eltorzul az ítélőképességed. Ennek tudata még nagyobb terhet helyezett rám. Ezek a dolgok nem tetszenek Istennek. Ami Eldridge kapitányt illeti, újra és újra feddő szavakat kellett írnom neki. Bár láttad az ott munkálkodó rosszat, mégsem tetted azt, amit a te helyzetet megkívánt volna, hogy megtedd. Azoknál, akiket meg kellett fednem, az Úr szava nem érte el azt a hatást, amelyet elért volna, ha te világosabban felismerted volna a rosszat, és határozottan cselekedtél volna. Ezeket a szavakat akkor mondták el nekem, amikor a bizottságokban uralkodó helyzet a legelfogadhatatlanabb lett az Úr előtt. És eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. És a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr, és nem tetszett szemeinek, hogy jogosság nincsen. Régóta gonoszság uralkodik a betlékréki kiadóban. Az Istentől kapott üzenetek nem bírtak kellő súllyal azok számára, akik vezető pozíciókat töltöttek be a jelenlegi helyzet megváltoztatására. Láttam, hogy Sátán ujjongott, amikor emberek önzése kifosztotta Isten kincstárát. Vannak, akik rossz indulattal vannak irántam, mert csökkentették a túlzott fizetésüket. Ilyen érzéseket táplált Eldridge kapitány, Henry testvér, Frank Belden és mások. Ezek a férfiak soha nem lesznek tiszták Isten előtt, mindaddig, amíg vissza nem adják az Úr ügyének azt, amit az önző és kapzsi lelkületük elrabolt a munkából. Az Úr megmutatta nekem, hogy az ilyen túlzott fizetések következménye az lesz, hogy a valóban lelkiismeretes munkások elnyomva lesznek. Azok, akik minden dollárt megragadnának, amit csak megszerezhetnek, hogy saját hasznukra fordítsák, a maguk tetszése szerint irányítanák a dolgokat, ha lehetőségük lenne rá. Fájdalommal telt meg a szívem, amikor láttam, milyen nagy igényt tartasz Henry testvérre. Nem látok ebbe semmi világosságot. Isten önzetlen, igaz embereket akar, akiknek ítélőképességét nem befolyásolják az érzelmek. Olyan embereket, akik nem hoznak döntéseket rossz lélek befolyása alatt. Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, mondja az Úr. Ami engem illet, nem törődöm a fizetéssel, de törődöm a szigorú elvekkel és az igazságossággal. Törődöm a józan ítélettel, amikor olyan emberek, akik szövetségre léptek egymással, nagy fizetéseket vettek el Isten kincstárából, amelyeket nem érdemeltek meg jobban, mint mások, akik a kiadóban vagy a munka más ágazataiban dolgoznak, akik alacsony fizetést kapnak, mégis lelkiismeretesen, becsületesen, teljes szívvel és tisztasággal végezték munkájukat. Súlyos hiba történt, egy olyan hiba, amely felett Isten nem huny szemet. Amikor ezek az emberek megtérnek, minden egyes dollárt, amelyet azon felül kaptak, mint ami járt volna nekik, vissza fognak adni a kincstárba. Krisztussal van dolguk az ő szentjeinek személyében. Nem igazságos és nem helyes, hogy az egyiket felmagasztalják, a másik pedig, aki hűségesebb és igazabb, nehéz helyzetbe kerüljön. Isten bizonyosan megfizet ezekért a dolgokért. Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az én munkám ebben az országban van. Nem merjük elhagyni az ausztráliai és új-zélandi munkát jelenlegi állapotában. Látod, milyen helyzetben van Willy, és nem tudom elfogadni, hogy továbbra is úgy dolgozom, mint eddig. Ha senki más nem látja a helyzet megváltoztatásának szükségességét, akkor határozottan fel fogom használni a befolyásomat a fiam érdekében. Bárcsak látnék egy határozott reformot Henry testvérben, hogy elégedetten tekinthessek arra a bizalomra, amelyet láthatóan iránta tanúsítasz. Ismerem azt a lelkületet, amely nagy mértékben uralta ezt az embert, és nagyon nyomaszt a gondolat, hogy hozzá leszel kötve, mint társadhoz azon az európai utazáson. Mennyi hitetlenséget vet el még az Isten által adott üzenetekkel kapcsolatban? Mennyi torzítást és elferdítést fog a munkára ráerőltetni hangjával és befolyásával, Isten szándékával és akaratával ellentétben? Nagyon meglepődöm, és nagyon aggódom érted. Nem érzem azt a bizonyosságot veled kapcsolatban, amelyet szeretnék érezni. Nem szeretném, ha rossz döntést hoznál. Nem akarom, hogy megbántsd Istent. Egyetlen szót sem akarok mondani, ami elbátortalanítana, de figyelmeztetnem kell téged. Olzen testvér, szeretném elmondani neked, hogy ne számolj velem Afrika ügyében. Semmiféle világosságot és semmiféle értelmet nem látok egy ilyen lépésben. Ideje, hogy egy visszavonult helyet találjak, ahol békére és lelki nyugalomra lelhetek. 50 éve a harc sűrűjében vagyok, és nem kívánok addig aktív szolgálatban maradni, amíg már nem tudom, mikor kell abba hagynom. Úgy gondolom, eljött az ideje, hogy félretegyem az új területeken felmerülő gondokat és problémákat. Már csak kevés erőm maradt. Nincs szükség arra, hogy bárki Afrikáról beszéljen nekem. Nagyon jól tudom, mi várna ott rám, ahogyan azt is tudom, mit tesznek a testvéreim. Számomra az lenne a legnehezebb misszióterület, amelyen valaha is próbáltam volna dolgozni. Mindenről tudomásom van, mert az Úr világosan elém tárta a dolgokat. Még kevésbé hajlok arra, hogy Afrikába menjek azóta, hogy a Wessels testvérek birtokba vették azt a tulajdont, amelyet kaptak. Tudom, hogy ez nagyon megnehezíteni a munkámat. Ha az Úr bizonyságtételt küldene általam számukra, attól tartok, nem fogadnák el. Tudom, hogy nagy veszélyben vannak azóta, hogy megkapták azt a tulajdont, és ha elutasítják Isten figyelmeztetéseit, elveszítik lelküket. Tudom, hogy az ellenség készen áll arra, hogy félremagyarázza mindazt, amit mondanék vagy írnék nekik. Philip Wessels testvér határozottan kijelentette nekem, hogy többé nem akar leveleket kapni tőlem. Egyáltalán nem vágyom arra, hogy Európába menjek, vagy Afrikába látogassak. és egyetlen egy sugár világosságot sem látok arra, hogy mennem kellene. Kész vagyok oda menni, ahova az Úr megmutatja, hogy kötelességem menni. De nem vagyok hajlandó a konferencia hangjára hallgatni, ha nem mutatja az Úr, hogy ezt kell tennem. Tudom, hogy a konferencia sem kívánná, hogy akkor is megtegyem. Egyelőre nem érzek késztetést arra, hogy Amerikába menjek, mert olyan nagy erőfeszítést igényelne az odautazás, hogy nem lenne bölcs dolog a részemről. Itt maradok, amíg további utasításokat nem kapok az Úrtól, amelyek megmutatják, mit kell tennem. Úgy gondoltam, jobb, ha ezt megírom neked, hogy ne számolj azzal, hogy elmegyek, amikor valójában nem érzem kötelességemnek. Álljanak most már a fiatalabbak a küzdelemben. Több héten át olyan lelki gyötrelmen mentem keresztül, hogy nem tudtam, jobb-e életben maradnom, vagy meghalnom. Sztár testvér és testvérnő Queenslandbe mentek, és az imám az, hogy az Úr legyen velük. Nem hiszem, hogy sztártestvérnő bármiféle könnyebbséget jelentene számomra, mint házvezetőnő az otthonomba. Nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek egy ilyen pozícióhoz elengedhetetlenek. A súlyos küzdelem után, amelyen Melbourneben kellett átmennem a hibák megfedésével kapcsolatban. Olyan küzdelem, amely mintegy kiszívja az életemet és a bátorságomat. Képtelen voltam aludni, vagy lelki nyugalmat találni. Teljesen kimerülten érkeztem Granville-be. Anyagi eszközök hiány voltunk. Nekem jó szobám volt, sztártestvérnek és testvérnőnek is, de Willinek egy kis dobozszerű, nyírkos és egészségtelen szoba jutott. Aztán megérkezett Lawrence testvér és testvérnő Mattivel együtt, azt gondolva, hogy csak néhány napig maradnak. De 6 hétig maradtak nálunk, amíg az iskola telkének kérdése rendeződött. Házunk szállodává vált mindazok számára, akik jöttek-mentek, és nehéz volt megoldani minden vendég ellátását. Családunk létszáma 14 fő volt. A pénzügyek kezelése fejtörést okozott, de igyekeztünk a kiadásokat a lehető legjobban csökkenteni. Tanácskoztam a családdal, és beleegyezésükkel lemondtunk a vajról, majd teljesen elhagytuk a húst is. Amióta Granville-be jöttünk, egy falat húst sem ettünk. Mindazt, amit a ház berendezésére vásároltunk, árveréseken vettük meg. Figyeltük az alkalmakat, hogy olcsón jussunk hozzá a szükséges tárgyakhoz. Amikor Daniels és Smith testvér az Echo kiadóból, Melbourne-ből jöttek, egy sátrat állítottunk fel, hogy több helyünk legyen. Egy kályhával tettük kényelmessé. Testvéreink a sátorban voltak elszállásolva, és ez volt az egyetlen helyük a tanácskozásokra. Tudtam, hogy nincs más hely, ahol ezeket az embereket kényelmesen el lehetne szállásolni. Réki testvér és mások is gyakran voltak itt a munkával kapcsolatos tanácskozásokon. A Firth testvérek elleni eljárás olyan vitát váltott ki, és annyi cikk jelent meg mellette és ellene a világi lapokban, hogy nagyon megterhelő volt az egész ügyet követni. Nos, sok igen kellemetlen dolog nyugtalanít engem. Számítottam arra a pénzre, amelyről Haskell testvér írta, hogy Amerikából érkezik. Éppen amikor már nem volt mit kivenni az itteni pénztárból, azt írta, hogy a pénz a következő postával érkezik. De pénz helyett azt a hírt kaptuk, hogy Haskell testvér az első 20 000 dolláros részletet a Pacific Presshez vitte, hogy onnan küldjék tovább ide, De C.H. Jones testvér azt mondta, hogy a nyomdának van szüksége arra a pénzre, és a pénz bekerült az általános alapba. Nem csak elszomorított ez, hanem fel is háborított. Néhány éjszakával azelőtt, hogy ez a levél megérkezett, álmot láttam erről az egész ügyről. Úgy tűnt, mintha egy szigeten lennénk, és a távolban láttuk, hogy egy csónak közeledik felénk, és az egyik ember a fedélzeten kinyújtotta a kezét egy pénztárcával. Még mielőtt a csónak elindult volna, tudtuk, hogy segítség érkezik, de egy ember odalépett, elvette a pénztárcát, a zsebébe tette, és a felénk nyújtott kéz üres maradt. Volt még néhány más nyomasztó tapasztalatom is abban az időben, és összességében úgy voltam terhelve, mint a kévék alatt ruskadozó szekér. Fájdalom volt a szívemben és a fejemben, amit zsibbadás követett. Soha azelőtt nem értettem meg úgy a Krisztusról feljegyzett szavakat. Haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott. A jelen szükség kényszerített arra, hogy kiálljak és szóljak népünkhöz, de ó, a szívem annyira fájt. Nem tudtam aludni, és fájdalommal és gyötrelemmel telve járkáltam a szobámban. Tudtam, hogy egyetlen élőlélek sem tud segíteni rajtam. Egy reggel, hajnali 1 óra körül a naplómat írtam. Már egy ideig imádkoztam, mielőtt felkeltem volna az ágyból, amikor hirtelen az egész teher eltávozott rólam, és a békesség, mint egy folyó, betöltötte a lelkemet. Ezután Daniels testvérrel és néhány más személlyel elmentünk megnézni az iskola telkét. Másnap reggel, miközben mindannyian imádkoztunk, az Úr arra indított, hogy imádkozzak McCullough testvérért, hogy áldásban, erőben és gyógyulásban részesüljön. Nagyon áldott pillanatok voltak, és McCullough testvér azt mondta, hogy a nehézség eltávozott a torkából, és azóta folyamatosan gyógyul. Az ideérkezésünk szükségessé tette, hogy súlyos terheket hordozzunk. Tudtuk, hogy a földeket vizsgáló bizottság számára költséges lenne a szállodában étkeznie, és nincs erre pénz. Ezért megkértem Mayt, hogy főzzön a testvérek számára, amit majd elküldünk Dora Creekbe. 2 hónapig adósok voltunk az élelmiszerboltosnak, én pedig kölcsönkértem egy kis pénzt a saját szükségleteimre, valamint néhány fontot, hogy segítséget nyújtsak egy bajban lévő testvérnek. De amikor megérkezett a review, benne Little John testvér 2 cikkével, a lelkem ismét gyötrődni kezdett. Úgy éreztem, meg fogok halni. Nem tudtam írni. Napokig semmit sem tudtam tenni. Nagy sötétség borzalma nehezedett rám. Mélyen megrendített a gondolat, hogy a kiadó, vezető beosztású emberei nem megbízhatók, hogy annyira kevés bennük a megkülönböztető képesség, hogy engedélyezték egy ilyen cikk kinyomtatását és terjesztését, kiszolgáltatva bennünket, mint népet, ellenségeink kezébe. Az esetemet imádság tárgyává tették, és az éjszaka folyamán úgy tűnt, Jézus közel jön hozzám. Azt mondta, hadd vegyem le rólad a terhedet, mert nem tudod hordozni. Úgy éreztem, Jézus karja körül ölelt, és azt mondta, hogy olvassam el Ézsaiás 54. fejezetét. Majd megismételte a 4-től a 8-ig tartó verseket. Azt mondta, Sátán el akar pusztítani téged, de én vagyok a te helyreállítód. Tedd rám a terhedet, én nyugalmat adok neked. Teljesen megkönnyebbültem, de a helyreállás lassan jön. A fejem és a szívem még mindig szenved. Azért írom le ezeket a részleteket, mert szeretném, ha megértenéd, miért nem merek Afrikába menni. Nagy bizonytalanságban vagyok, hol találhatok nyugalmat és lehetőséget az írásra. Eddig azt gondoltam, hogy a nyugalom a sírban való alvást jelenti, bár bizonyos dolgok ezt kétségesítették. Most inkább arra hajlok, hogy egy olyan helyre kellene mennem, ahol otthont teremthetek magamnak, és ahol többé nem fogadok el anyagi támogatást a generálkonferenciától, hanem teljesen mentes leszek minden felelősségtől és minden embertől és hatalomtól függetlenül élek. Ez az egyetlen világosság, amelyet jelenleg látok. Úgy érzem, olyan helyre kell vonulnom, ahol nem érnek ilyen csalódások és a szívemet sújtó megrázkódtatások. Nem látok más utat, mint hogy ebben a korban Isten nyugalmat adjon nekem. De a review-ban megjelent cikkek, amelyeket a világ elé tártak. Számomra a mi ügyünk és a munkánk legsúlyosabb elárulásának tűnik, amely egyenesen ellenségeink kezébe adnak bennünket. Népünk közül egyesek nem Isten lelke irányítása alatt cselekszenek. Az egyetlen biztonságos út az, ha olyanokat állítanak a helyükre, akik tisztán tudják szólaltatni a trombitát, és nem fújnak hamis riadót, amely meggyengíti, zavarba hozza, és félrevezeti Isten népét ezekben az utolsó napokban. Most minden erejükre és tiszta előrelátásukra szükségük van, hogy felismerjék Sátán ravasságait, határozottan és szilárdan szembeszálljanak vele, és bátran megvívják az Úr harcát. Ha a Review and Herald kiadóban dolgozók megengedik, hogy ilyen írások, mint Little John testvéré, nyilvánosságra kerüljenek, akkor bocsássák el őket, bárkik is legyenek. A szívem beteg, fájdalommal teli és tehetetlen.